október, a felébredsz majd, úgyis itt talán. Csak elmúlj tovább, ott valakivel, hiszen egy ajtó még nyitva áll.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc.
Hosszú évek óta a környezetvédő, közlekedő és általában a civil szervezeteknek, meg egyáltalán a budapesti vagy országos, az országban lévő más településen élők állampolgároknak is fontos úgy a mobilitási hét, ami felhívja valamire a figyelmet, és ehhez kapcsolódó az autómentes hétvége. Ezt erre emlékszem, többször élőben is közvetítettünk mindenféle más formákban. Szeptember 22-e azt hiszem az a nap, ami az autómentes hétvégének a kulcsa. De hogy ez pontosan így van-e meg, hogy most mi történhet, majd erről Halász Áront faggatjuk, aki a főpolgármesteri hivatal munkatársa, és részben ezzel a területtel is foglalkozik. Ha jól sejtem, Áron, szia!
Igen, szia! Köszönöm a meghívást. Mi szervezzük a Klímás Környezetügyi Főosztályon egy teljes mobilitási
milyen főosztály?
Koordinációért felelünk, és azon belül pedig egyes programokat a BKK-val szervezünk, lesz nagyon sok olyan program a hétköznapokon is, amik különböző szakmai érdeklődésűek.
Mondtál az előbb egy főosztály neved, de azt nem értettük pontosan. A tietek.
A főpolgármesteri hivatal, klíma és környezetügyi főosztály.
Ja, ezt nem értettük.
Na. Az Európai Mobilitási Hét programjaiért fővárosi.
Aha. Na hát, még nyilván távoli, mert ez szeptemberben lesz. Szeptember, tudsz már konkrét időpontokat? Hogy a 20...
mobilitás minden évben szeptember 16 és 22 között.
Ja, akkor 16-tól, igen.
Európában. Ez egy ilyen európai szintű kampány, ami a fenntartható közlekedést nagyszerűsíti, és mi most egy kicsit kibővítjük, már annyi programunk lesz, hogy gyakorlatilag már 14-én elkezdik szeptemberben, és 24-ig fog tartani, és akkor ezekben a programokban különböző zártúri szakmai rendezvények lesznek lakossági, vagy rendezvények, családi rendezvények, meg olyan szakmai rendezvények, amik külsősöknek, lakosságnak, meg érdeklődő civileknek, urbanisztikával foglalkozóknak is érdekesek lehetnek.
Ha már az urbanisztikát emlegetted, nem csak ők, de mondjuk ez egy szakterület a város tudásával kapcsolatosan, hogy gyakori, egyre inkább a hétköznapi életben is a vita arról, hogy a város szerkezetében az alkalmi lezárások, vagy az ilyenfajta beavatkozások mennyire zavarják meg a hétköznapi életet, de egyáltalán az is, és a kerékpározás kapcsán, amiben szintén te erősen érintett vagy, és főleg voltál így a korábbi időszakban, hogy a belvárosnak bizonyos részein létrejöttek a kerékpárutak, vagy létrejövőben vannak talán továbbra is, és hát volt gyakran eszköz volt az, hogy az autósokat megpróbálták ellene ugrasztani a kerékpárosoknak. Szóval egyáltalán, hogy a város az ott élő embereknek, a gyalogos embereknek a városa, a kerékpár még a közelibe van ennek, és hogy nem az autóknak, meg a másfajta közlekedési eszközöknek. Ez az urbanisztikának és egyáltalán a város működtetésnek, a várostervezésnek fontos ügye, területe. Nyilván most ez is előkerül egy ilyen mobilitási hét kapcsán.
Igen.
Nagy levegőt vettél, akkor lehet, hogy túl beleszaladtam valami.
Volt a dolog, amire reagálok, de igen. Hát itt különböző közlekedési módokról, meg városhasználati szokásokról lesz majd szó, onnantól kezdve, hogy lakótelepi kerékpártárolás, különböző célcsoportoknak megfelelő kerékpáros infrastruktúra, tömegközlekedés, és ezeknek a város használati módjai, egészséges utcák tervezése, ahol az egészség különböző szempontjai vannak előtérben, szóval, hogy milyen jellegű programokra lehet majd számítani. Azért mondom ilyen nagy vonalakban, mert még dolgozunk a programok összeállításán, de szeptember elején lehet majd megismerni a teljes
részletes programot.
Erre
visszatérnénk majd, de lesz ilyen nagy vonulás, ami ebben az időben, vagy korábban mindenképpen egy ilyen nagyon erős figyelemfelhívást eredményezett? Tehát most is van ilyen nagy felvonulás például a bringásoknak?
Hát lesz majd egy nemzetközi találkozó, ami a Kortalan Kerékpározás Mozgalom nemzetközi találkozója lesz. Ők riksákon, meg kerékpárokkal terveznek időseknek, vagy már nehezen mozgó embereknek szabadidős programokat, és az ő önkénteségének különböző országban, Magyarországon is felelnek itt van. És ők terveznek egy felvonulást, ezt az egészet egyébként a főpolgármester fővédnökségével rendezik meg, és a mobilitási hét támogatja, hogy Budapesten végül tudja látni ezt a programot. És abban lesz majd egy riksás és biciklis felvonulás az autómentes hétvégén, de hogy más civil szervezetek mit szerveznek, arról most még nem tudok.
Na tehát akkor itt az indulás pillanata körül vagyunk, mármint a szervezés indulásának pillanata, vagy legalábbis az elején.
Annyit mindenképpen tudunk már, hogy tehát például lesz egy kiemelt program, az a főleg családosokat szokta érdekelni a mentes hétvége, amin a BKK a főszervező, és ez a Fővámtér környéken, a Vámház körúton, a Pesti alsórakparton lesz, illetve a Szabadsághídon, és most már idén kiegészül a Műegyetem rakparttal, hiszen ott fog majd megépülni a Budai Fonódó villamos második üteme, ami a Kopasziget környékét köti majd a villamoshálózatban.
Na hát köszönöm, csak ismételni tudom önmagunkat, hogy visszatérünk közeleg a közelgő időszakba, tehát amikor az esemény várható, és akkor már a részletekről is majd tudunk, de azért egy kicsit előre nem árt előzni ebben a nagy meleg augusztusban is, hogy lesz egy ilyen, egy kis megváltások lesznek, ha nagy megváltás, az nem is nagyon tud magától lenni. Köszönöm szépen, az elmúlt percekben Halász Áron volt a vendégünk a Főpolgármesteri Hivatalból, és az autómentes napról, illetve az autómentes hétvégéről, a mobilitási hétről beszélgettünk, annak a készülő vagy a alakuló előkészületeiről. Köszönjük, Áron! Szia!
Köszönöm szépen! Köszönöm.
Most is várod még, álmod szép ígéretét. Várj, még fel kell majd a nap, ha látni sejtenéd, mi az ében olvad szét. Várj, még fel kell majd a nap, egy új nap mindig új reményt ígért, a végtelen sötétjét tépe szét, a félelem határt kap, mint a lét. Te csak várj, még fel kell majd a nap. Ha meggyötört az ég, ha a múltat feltagadt, várj, még fel kell majd a nap. Ha kell, hogy tiszta légy, mint gyermek önmagad, várj, még fel kell majd a nap. Ha megszavart, hogy túl nyitott az ég, csak várj, még fel kell majd a nap. De csak várj, még fel kell majd a nap.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat.
117 perc. A közelmúltban itt a civil rádióban is többször foglalkoztunk azzal, hogy új klímatörvény születik a közeljövőben, a Tisza kormány már el is készítette ezzel kapcsolatban egy javaslatot, és most pedig 10 követelményt fogalmazott meg az MTVS azzal kapcsolatban, hogy hogyan állhatja ki ez az új klímatörvény a jogi próbákat, és azzal kapcsolatban tehát, hogy mi az, amire mindenképpen figyelni kell a törvény megalkotásával kapcsolatban. Dr. Súlyog Katalin, biológus jogász, az ELTE oktatója van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, kedves hallgatókat!
Eléggé nehéz megfogalmazni, vagy felsorolni mindezt a 10 pontot, amelyet önök létrehoztak, de mégis mi a lényege mindennek? Miért van szükség arra, hogy megtámogassák ezzel ezt a törvény előkészítési fázist?
Igen, először mondanék néhány szót a háttérről, hiszen a hallgatók közül nem mindenki számára ismert, hogy volt már, van még most is a törvényünk, ez mindössze egy oldal hosszúságú, és tartalmaz messze menően nem elegendő ahhoz, hogy eleget tegyen, megpróbálja bármilyen módon kezelni a klímaválságot. Ezt az alkotmánybíróság is észlelte, és ezért a törvénynek bizonyos részeit meg is semmisítettem, és ráinkta a jogalkotói alkosson egy új törvény. És ebben az új törvénynél nyilván a jogalkotónak nagyon nagy mozgástere lesz abban, konkrétan milyen szabályokat alkot. De az álláspontunk szerint nagyon fontos, hogy a törvény megalkotása a nemzetközi jogból fakadó néhány minimum kötelezettségnek mindenképp eleget tegyen. Ezek a kötelezettségek egyébként a hágai nemzetközi bíróság által kiadott tanácsadó véleményből következnek, illetve a Csarnóbili bíróságnak is vannak már klíma ítéletei, és ezekből az alábbi sorokpontok mindenkit következnek. Az első legfontosabb követelmény, hogy a kibocsátás csökkentésre megfelelően ambíciós, azonnali gyors szabályokat kell hozni. Mint ismeretes, a 2020-ban elfogadott klímatörvény ennek a 2030-ra kitűzött kibocsátás csökkentési célja annyira megengedő volt, hogy gyakorlatilag magától teljesült 2023-ra mindenféle érdemi intézkedés nélkül, és utána semmilyen további intézkedést nem írt elő az állam, illetve a vállalatok számára. Ez semmiképpen nem elfogadható. Az új klímatörvénytől azt várjuk, és erre nagyon jó alapos reményeink is vannak, hogy az új klímatörvényben lesz tehát egy érdemi 2030-ig szóló kibocsátás csökkentési cél, amely tükrözi az ambíció szintet, ami ahhoz szükséges, hogy a már most érzékelhető klímaváltozást megpróbáljuk megfékezni. Ez nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy csak azért, hogy Magyarország relatíve kis kibocsátó államnak számít, ez nem jelenti azt, hogy neki ne lenne a jogi kötelezettsége is, meg természetesen a morális kötelezettsége is arra, hogy csökkentse a saját kibocsátásait. Ezt hangsúlyozta a Strasbourg-i bíróság is, és a Nemzetközi Bíróság is, illetve a természettudomány is igazolja, hiszen ha megnézzük az adatokat, akkor még a legnagyobb önálló kibocsátó államok sem felelősek egyedül a mostani klímaválságért, és egyedül sem képesek megfékezni azt. Ellenben a fejenként a globális kibocsátásból 2%-nál kisebbet kibocsátó államok, így adatodik Magyarország is, tehát akinek az egy önálló részesedése egyébként, ahogy tetszik, akár elenyészőnek is tekinthető az összkibocsátásokhoz képest. Ha ezeknek az államoknak összesítjük a kibocsátását, akkor ők már az összkibocsátások 36%-áért felelnek. Tehát a kis kibocsátó államok nélkül nem is lehetséges megoldani a klímaválságot. Ebből tehát az a jogi kötelezettség keletkezik, hogy Magyarország is, amint lehet, nagyon gyorsan és nagy ambícióval kezdje el a kibocsátás csökkentést, nem lehet ezt halogatni. Most is van már egy 2050-es nettó nulla karbonsemlegességi célunk a korábbi törvényben, és emlékszik az új törvény is ezt előzője, de önmagában nem az a kérdés, hogy 2050-ben karbonsemlegesek leszünk el, hanem hogy fogunk odáig eljutni. Ha 2040-2045-ig elhalasztjuk a kibocsátás csökkentési érdemi fellépéseket, akkor még ha valamilyen csoda folytán esetleg is jutnánk 2050-re karbonsemlegességig, ami nyilván nagyon valószínűtlen, akkor is az addigi kibocsátásaink, amiket ma, holnap is 2030-2040-ig kibocsátunk, azok még évszázadokig a légkörben maradnak, és addig végig kifejtik a felmelegítő hatásokat. Tehát a saját magunk védelme és a jövő nemzedékek védelme érdekében is a jogi kötelezettségünk, és ez nem csak a Strasbourg-i bíróság esetjogából közvetlenül következik, hogy rögtön azonnal átadhatjanak a kibocsátás csökkentést, nem lehet halogatni, mert a későbbi, akár még olyan tűzös kibocsátás csökkentés is nagyobb felmelegedéssel jár, mert hogyha most rögtön megkezdem a tervezett ütemszerű lépcsőzetes kibocsátás csökkentést. Azt is tudjuk viszont, hogy nem elég hatóságos csökkentést megvalósítja a törvény. Nagyon fontos, hogy a már elkerülhetetlen klímahatásokhoz való alkalmazkodása is egy átfogó feladatrendszert állítson fel. Pontosan tudnunk kell, hogy állampolgároknak, mert nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az államnak melyik szerve, helyi, lokális, megyei és országos szinten ki milyen módon fog felelősségben érdemi rendszer szintű változást elérni, abban mezőgazdaság működik, ahogy az erdészet működik, a talvágásokra köszönve kell tűzni, és most nagyon sok helyen még védett területen is az elmúlt 16 évben nagyon sok helyen látunk talvágást. Az erdészet nélkül az erdő legfontosabb szén elnyelő kapacitásaink, tehát az erdőket pusztítjuk, ha esélyünk sincs megfékezni a klímaváltozást, mivel a városi zöldszögletek utána megőrzése és kiterjesztése megint csak alapvető, a városi hízsziget hatást mindannyian a bőrünkön érezzük, amennyiben ez itt nem történik érdemi változás nagyon gyorsan, akkor elviselhetetlen lesz a városokban a hőhullámokkal érintett napok, amelyet meg a száma egyértelműen minden klímamodellben drasztikusan nőni fog. Tehát nagyon fontos, tehát a már előre látható változásokhoz való alkalmazkodás nagyon sok területen a vízgazdálkodáson, a víz visszatartás rettenetesen fontos az agráriumban, az élelmiszerbiztonság érdekében. Nagyon fontos változásokra van szükség, klímbankok felállítása például. Nagyon fontos, hogy csak az alkalmazkodni képes növénykultúrákat lehessen termeszteni. Tehát nagyon sok fontos intézkedés szükséges, és ezt mind a klímatörvényben kell ezeknek a legfontosabb szabályait lefektetni. Ugye akkor azt is tudjuk, hogy a klímaválság sajnos nagyon sok, előre nem is látható, sokszerű változással is járhat, és fog is járni, és ez egy nagyon fontos szükség a társadalomnak és a gazdaságnak, a természeti rendszernek az ellenálló képességét, vagy rezilienciáját. És tehát a klímatörvénynek erről is fontos szabályokat kell adni, ahhoz, hogy legyen esélyünk szembeszállni a klímaválsággal. Úgy tetszik, hogy Magyarország túlélési tervének a legfontosabb sorokpontjait ettől a törvénytől várjuk. És végső soron nagyon fontos, hogy a végrehajtás garanciáiról és az ahhoz vezető eljárásokról, jogkörökről is rendelkezzen a törvény. Sajnos az előző klímatörvényen nagyon sok baj volt, az egyik azt mondta, hogy mindössze egy oldal hosszúsági volt, kettő, hogy nem tartozott ambíciózus célokat, és a harmadik hibája az volt, hogy semmilyen pontos határidős, felelős intézményt és számonkérési eljárást nem tartalmazott. Tehát nagyon fontos, hogy az új törvény egyértelműen megmondja azt is, tehát, hogy ki milyen eljárásban, hogyan a civil társadalom, az érintett nyilvánosság, hogyan tud visszajönni a döntésekben, hogyan tudjuk a törvény betartását nyomon követni, milyen számonkérési mechanizmusok vannak. Ez megint csak emberi jogi követelmény, és az úgy bíróság döntéséből egyértelműen következik, hogy a nemzeti klímatörvényekben nagyon fontos a transzparenciát és a részvételiséget biztosítani, minden érintett adat, döntésre készítő adatnak nyilvánosnak kell lennie, és a társadalomban az érintett nyilvánossággal megfelelő időben még akkor kell konzultálni, és őket aktívan bevonni, amikor abban a fázisban, amikor még formálódnak a döntések, tehát az utólagos lepapírozások, amiket azért sok esetben láttunk az elmúlt években, ezek nem lesznek megfelelő. Tehát nagyon fontos, hogy ezt bármilyen törvény is születik, az csak egy papírkit is marad, hogyha azt nem hajtják végre, és nagyon fontos, tehát megteremteni annak a lehetőséget, hogyha bármilyen probléma van a végrehajtással, akkor a civil társadalom, az érintett egyének megfelelő perképességi, ügyfélő jogok révén szót tudjanak emelni azok esetben a bíróságok előtt, mert sok esetben akár nem bírói számezetek előtt is, és itt például a civil klímatörvényjavaslatban több helyen is hangsúlyozzuk, hogy nagyon fontos lenne a jövő nemzedékek szószólójának megerősítései számára, további jogkörök nyújtása annak érdekében, hogy az állami rendszerben is legyen az, aki folyamatosan felszólal és képviseli a klímavédelemnek az ügyét.
Félig meddig laikusként, vagy legalábbis érdeklődőként rendkívül sok és sűrű ez az információ, ami az elmúlt percekben elhangzott, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén, hiszen egy törvény előkészítésnél rendkívül fontos az, hogy mindenféle szempontot meghallgassanak, és a lehető legszakértőbb módon vonják be a döntéshozók az érintetteket ebbe a törvényhozási folyamatba. Ugyanakkor a klímatörvény valószínűleg, és valószínűsítem, hogy nem csak önmagában álló törvény, hanem egy az lenne lenne jó, hogyha egy egész ökoszisztémát tudna figyelembe venni, hiszen a klímatörvény akár szabályoz, akár rendelkezik, olyan szereplőknek a tevékenységeit is meghatározhatja, akik gazdasági szereplők, vagy akár civil szereplők, vagy bármilyen intézményt, tehát egy egész ökoszisztémát fed le, ami igen komplex probléma, jól látom-e?
Így van, és nagyon köszönöm, hogy említi, ez egy nagyon fontos szempont. A klíma kérdés, az éghajlatvédelem az messze nem, és alapvetően nem egy természetvédelmi kérdés is. Nyilván nem a klímát önmagában védjük. A klíma egyébként a föld rendszere, feltétlenül az emberiség nélkül is bármilyen magasabb természetű tartományban is fennmaradna. Itt az emberi társadalmat és a gazdasági rendszerünket védjük, meg saját magunkat, tehát nagyon fontos, hogy valóban itt ez minden szektoron átívelő kérdést kell szabályozni. Jogilag ez azért nagyon nehéz egyébként, hiszen már kialakult jogágak jogintézményeibe kell az esetbe belenyúlni, és jogtechnikailag is nagyon nehéz az, hogy milyen szinten és hogyan lehet ezeket a szabályokat úgy megalkotni, hogy az illeszkedjen az eddigi szabályok rendszerébe, és majd azt a kérdést is rendeznie kell a jogalkotónak, hogy milyen módon jelv az elsőbséget a klímavédelem szabálya már meglévő más jogágakban, hiszen azt látjuk a mindenki tapasztalatokból, hogy ha nincsen valamiféle elsőbség ezeknek a szempontoknak, akkor a versengő gazdaság érdekekkel szemben a környezetvédelmi érdekek az elmúlt 16-20-30-40 év alatt, akár egy évet mondhatnék, folyamatosan alul maradtak. Tehát nagyon fontos, hogy a klímavédelem egy egzisztenciális kérdése a gazdaságnak is, és nagyon fontos, hogy senki se próbálja ezt versenyképességi hátrányként, vagy szükségtelen gazdasági nyitként beállítani, mert egyszerűen arról van szó, hogy mennyibe fog kerülni bármilyen alapvető élelmiszer, hogy a gazdaság működőképes lesz, hiszen minden infrastruktúrákat az eddigi középhőmérséklet helyett terveztük. És hogyha elkezd emelkedni az átlaghőmérséklet, ami már ugye elkezdett, hiszen most már mindjárt 1,4 fokos felmelegedésnél tartunk, ha eléri a másfél fok kettő, két fokos felmelegedés határát, akkor az alapvető infrastruktúráinak a működőképességét veszélyezteti. Tehát itt való igaz, hogy az állami működés minden szektorára új szabályokat kell alkotni, és az összesben meg kell jelenteni, és nagyon magas prioritással kell megjelenteni az éghajlatvédelemnek a szabályait. És való igaz, hogy az állam bármennyire is szeretné ezt a kérdést megoldani, önmaga nem lesz képes megoldani, tehát nagyon fontos, hogy a vállalati szektorra, hiszen végtősen ők a kibocsátók, az állam szakkal szabályozó, és itt nagyon fontos a szabályozói szerepe, vagy illetve nem szabad alul értékelni, az államnak minden lehetséges eszközt meg kell ragadni, hogy szabályozza a kibocsátásokat, de végtősően ezek a kibocsátások a gazdasági szektornál, a vállalati szektornál jelennek meg, és nagyon fontos, hogy ott is megteremtsük azokat a primár jogi kötelezettségeket, hogy ezeket a kibocsátásokat csökkentsék, és végtősoron itt is mindenféle számos jogi megoldás elképzelhető, tehát hogy megteremtsük azt a közvetlen kötelezettséget, ami momentán még nem létezik, mostani rendszerben a kibocsátások akár néhetnek is a vállalatok oldalán, maximum többet kell fizetni a kibocsátási kvótákért, összességében ez nem jelenti azt, hogy kötelezettek lennének a tételes jog alapján csökkenteni ezeket a kibocsátásokat, és ez nagyon fontos, hogy ez is megjelenjen kellő hangsúllyal, ne lejjük, hogy az alaptörvény meg a nemzetközi jogán nevesíti a szennyezőkiget elvét. Ha ez a szép alapelv nem jelenik meg tételes szabályokban, és ez nem látszik, hogy szerintem egy bíróság előtt, akkor ez sajnos nem lesz semmit, és a klímaválságnak ezen a pontján 2026-ban ezt látjuk, hogy ez nem elegendő, ez nem elégséges, valami rendszer szintű új jogi megoldást kell nyújtanunk ahhoz, hogy legyen esélyünk ülítést tartani a változó éghajlattal.
Reméljük, hogy a döntéshozók mindenre nyitottak lesznek. A klímatörvények 10 parancsolata, ezzel a címmel találják meg a másfélfok.hu weboldalon dr. Súlyog Katalin írását mindezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk a munkájukhoz, viszont hallásra.
Nagyon köszönöm, viszont hallásra.